Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Budapestre látogat a török elnök Tayyip Erdoğan. Mi van a magyar-török kapcsolatok alakulása mögött? A mai adásban erről beszélgetünk Bilai Gábor újságíróval, aki Törökországban él, és a közel-keleti külpolitikai folyamatokat követi, elemzi.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Nagyon sűrű napokat él a magyar külpolitika. Putyin elnök látogatása után újabb úgynevezett erőskezű elnök látogat Budapestre, a török államelnök Erdoğan. A vonalban van Bilai Gábor újságíró, szakértője a térségnek, akit arra kértem, hogy segítsen megérteni ennek a látogatásnak a jelentőségét. Ebből megjelent a 24.hu-n egy rövid, de nagyívű cikket, Gábor, ami az Atatürk hagyománytól Erdoğanig áttekinti török államvezetés helyzetét.
A konzervatív politikai pártok Törökországban, azoknál ugye mindig ott van ez a nosztalgia az ottomán birodalom felé. Az Erdoğannak ugye az a motto, hogy dünya besten büjük. Tehát a világ nagyobb ötnél, amivel ugye arra utal, hogy a világ nagyobb, mint az ENSZ-ben az az öt állam, amelyiknek vétója van. Tehát ezzel, hogy Törökországnak is nagyobb beleszólása kell legyen a világpolitikába. És ugye a cikkben is megemlítettem, ezzel párhuzamban az Atatürknek az volt a mottoja, hogy béke otthon, béke a világban. Vagyis mi nem avatkozunk bele a nagy politikába, a mi politikánkba se avatkozzon bele senki.
Ehhez képest Erdoğan évekkel ezelőtt, ha jól emlékszem, 2016-ban nyíltan deklarálta azt a szándékát, hogy hát az oszmán birodalom határait szeretné helyreállítani, legalábbis Szíriában. Erre román sajtóban megjelentek ilyen érdekes térképek, hogy hát ha ez a helyreállítás folyamatos lesz, akkor arra számíthatunk, hogy valahol Vámavekén is megjelenik a török határ.
Valóban létezik egy olyan szerződést az első világháború után, sőt a 20-as években, amit Törökország aláírt, a lozani szerződés. Annak értelmében valóban Törökországnak van egy olyan joga, hogy amennyiben Irak északi részén instabilitás van, tehát Mosszul és Kerkük, tehát ez a mai iraki Kurdisztán, ha ott nincsen egy stabil állam, akkor Törökországnak valóban joga van oda bevonulni, de ezzel a jogával még nem élt, mert azért ez nem olyan egyszerű, hogy azt mondja, hogy ott instabilitás van és bevonul. Alapvetően a nacionalisták, akiknél mindig ott van nagyon régóta ez a revízió gondolata, tehát 2016-ban volt, én emlékszem, az egyik ilyen nagyon nacionalista török újság, az úgy jelent meg, hogy a Romániában is ugye kódjai, minden megyének rajta van a kódja a rendszámokon, Törökországban minden tartománynak van egy száma, és az van rajta a rendszámokon. És hogy már kitalálták, hogy ahova ők akkor 16-ban bevonultak Szíriába, annak a két tartománynak már mi lesz a rendszám száma Törökországban. Most ez azóta se történt meg, hogy már sokszor így vonultak, tehát hogy így kezdték, hogy akkor Aleppónak mi lesz az előszáma, Aleppónak mi lesz az irányító száma, de hogy Aleppót még csak be se vonultak oda. Tehát hogy van egy ilyen revíziós gond, ez sokkal inkább a nacionalistákban van meg. Erdoğan azért óvatos ezzel, mert hogy ő is tisztában van, hogy ez nem feltétlenül olyan egyszerű, meg azért az ottomán birodalom az jóval nagyobb volt, mint Szíria és Törökország.
De hát ennek a valódi üzenete tulajdonképpen az, hogy a belpolitikában Erdoğan a saját nacionalistáit mozgósítja és tartja közel magához, meg ahogy mondott, mérsékli is valamilyen formában. A külpolitikában pedig bejelenti az igényt arra, hogy nagyhatalmi tényezőként lépjen fel. És az utóbbi hetek történései, ugye az észak-szír bevonulás, és az a körül kialakuló diplomáciai üzenetváltások arra engednek következtetni, hogyha nem is roham léptekkel, de azért sokat tett azért, hogy tényezővé váljon. Itt van egy érdekes játék, és ezt szintén említed a 24.hu megjelenő cikkedben. Észak-szír bevonulást az amerikaiak kvázi támogatták, vagy legalábbis hozzájárultak azzal, hogy visszavonták a csapataikat. adatokat, de rögtön ezután érdekes módon az amerikai képviselőház elfogadta az örmény népírtásról szóló javaslatot 34 év törvénykezési húzavona után. Tehát ez egy ilyen húzd meg, erezd meg, hogy mennyire sikerül Törökországnak kitörni a karanténból, és tényleg tényezővé válni. Ezt te hogy látod?
Van, hogy azért az örmény népírtás az nagyon egy vörös vonal az USA részéről, hogy ők ezt most elismerték, és alapvetően látszik, hogy Törökország nagyon kezdi magát elszigetelni, tehát hogy nagyon feszülnek a viszonyok az USA-val és Európával is Törökország között. Tehát az, hogy most idén franciák voltak egyébként, akik ők tavasszal ismerték el április 24-ét az örmény népírtás emléknapjának, már az is nagyon sok feszültséget, de alapvetően azért Franciaországgal más kapcsolata volt Törökországnak. Most az, hogy ugyebár korábban az iraki háború alatt szóba jött már egyszer az örmény népírtás elismerése, az Egyesült Államokban ekkor maga Bush volt az, ki mindent megtett azért, hogy ez ne jöhessen létre, mert hogy ugye már Törökországban vannak olyan légi támaszpontok, amelyiket az amerikai hadsereg használ, mint ugyebár mind a ketten NATO tagállamok, és hogy egyébként például az Incirlik légi támaszpont, amiről tehát az iraki háborúnak az egyik legfontosabb légi támaszpontja volt az amerikaiak számára, Törökország délnyugati részén található. Tehát nagyon régóta ott van az, most ugye Szíriát bombázzák onnan az amerikaiak, nagyon fontos a térségben, és ugye ez mindig ott van, hogy akármikor ezt bezárhatják a törökök. És ugyebár legutóbb ezért hiosult meg 2007-ben az örmény népírtás elismerése az USA-ban, mert hogy a törökök megmondták, hogy hát az USA elismeri, akkor ők ezt bezárják. Az mondjuk csak tényleg a helyzet pikantériája, hogy ez a légi támaszpont egy olyan területre épült, amely egyébként szintén örmény családokhoz tartozott, és ezek az örmény családok szintén 1915-ben lettek lemészárolva.
Próbáljuk meg a laikusoknak megmagyarázni, hogy miért nem akarja Törökország elismerni az örmény népírtást, és miért ilyen 104 év után is ilyen érzékeny diplomáciai kérdés. Emlékeztetnék arra, hogy Magyarország még mindig nem ismerte el ezt az eseményt népírtásként.
Törökország egyáltalán nem hajlandó semmi olyasmit elismerni. Tehát, hogy én ugye egyetemen tanultam kint Törökországban, de azért nekem volt például középiskolai történelemkönyv a kezemben.
Mármint török?
Török, igen, török középiskolai történelemkönyv nekem volt a kezemben. Hát hasonló ahhoz, én még emlékszem, én nem jártam Erdélyben iskolába, de emlékszem, hogy idősebb unokatestvéreimtől még maradt ilyen magyar nyelvű, de Romániában kiadott történelemkönyv a 80-as évekből, tehát ahhoz hasonló. Tehát, hogy most csak az, hogy például az első világháborúról a legtöbb török csak azokat a csak ugye a Gallipoli csatát ismeri, mert azt megnyerték. De például azt a részét, amit elvesztettek az első világháborúnak, azt már nem ismeri, mert azt nem tanítják neki az iskolában.
Én olvastam olyan elméleteket, vagy véleményeket, hogy és hát nyilatkozatokat is török politikusok részéről, hogy azért nem akarják, elismerik azt, hogy tömeggyilkosságok történtek, de nem ismerik el azt, hogy ez egy irányított, célzott, egy megadott etnikai vallási közösség jelesül az örmények ellen irányított népírtás lett volna, mert akkor kártérítési felelősség hárulna a Törökországra, és ez még mindig nagyon jelentős anyagi kérdés.
Persze, persze, tehát most Isztambulban, ahol élek, az egy olyan környék, ami hát az 50-es évekig ott többnyire görögök éltek, 20-as évekig elég sok örmény is volt, mind a mai napig van egy-két görög meg örmény idős bácsi néni, most már többnyire kurdok élnek ott egyébként. Nagyon sokan, tehát hogy mind a mai napig vannak olyan házak, amelyek romosak, üresek, senki nem nyúl hozzá, és úgy van ez akár 70-80 éve, az eredeti lakók eltűntek, és ugyanakkor, és itt nagyon komoly házakról, nagyon komoly épületekről beszélünk Isztambul belvárosában, üzlethelyiségekről, és ugyanakkor azt lehetünk például az örmény diaszpórában, Franciaországban egyesült, azok már nem jönnek vissza Törökországban, de még számon tartják ezeket a házaikat, de ha visszajönnének, sem valószínű, hogy ők azt meg tudják szerezni. De itt pedig itt van és romosodik, és már összeomlik, és azt tudni lehet, tehát ezeket ugye helyiek tudják, hogy az a ház, igen, az egy görög családi, az egy örmény családi, csak azok valamikor egy ponton elmenekültek. De alapvetően ez nagyon nincsen benne. Tehát Törökországban a társadalom nem is akar róla beszélni, és nem is hajlandó róla beszélni. És ez egy olyan dolog, hogy ők társadalom maga az, ami nem képes elismerni, hogy ott történt valami.
Én Diyarbakırban jártam többször, és az ottani, ugye az is a történelmi tényekhez, kevéssé ismert történelmi tényekhez tartozik, hogy hát az örmény népirtás tényleges elkövetői között nagyon sok kurd zsoldos vett részt, és ugye Diyarbakır az úgynevezett kurd főváros, ha ezt szabadna mondani, de hát nyilván nem szabad mondani, ott nagyon jelentős örmény közösség élt, és mai napig van egy műemlék, egy nagyon értékes örmény templom, amelynek a renoválásához, újjáépítéséhez kvázi az amerikai örmény diaszpóra $1 millió szedett össze, és felújították ezt a templomot, amit néhány évvel ezelőtt a kurd-török konfliktusok ürügyén, vagy tényleg azért, mert ott összecsapások voltak, a török hadsereg megint lerombolta. Tehát, hogy ilyen eleven játszmák vannak a mai napig. És nem látom, hogy ez mennyire enyhülhet, különösen most ebben a háborús helyzetben.
Ha már ennél a templom dolognál tartunk, az Erdogan rendszer valóban egyébként történet, de hogy egy pozitívumot, hogy elmondhassak erről a rendszerről, amióta kikiáltották a köztársaságot, 23 óta új templom nem épült Törökországban, pedig mondjuk 23-ban lényegesen nagyobb keresztény közösség élt Törökországban, mint manapság, de hogy pont az Erdoğan kormány volt, ami elkezdett egy olyan megállapodást szomszédos országokkal, Görögországgal, Bulgáriával, Grúziával. Arról állapodtak meg, hogy Törökország saját pénzből felépíti a saját területén található keresztény templomokat, cserébe a szomszédos országok saját pénzükön felépítik a saját területükön található dzsámikat, mecseteket, hamámokat. És ennek következtében Törökországban, tehát az utóbbi 10 évben, jó pár történelmi templom épült újjá, és nem egyet most már újra is használnak a közösségek, azok, amik egyébként 30-40-50 évvel romokban álltak. Szóval ez egy nagyon pozitív dolog például a rendszer. Tehát ugye soha egyik szekuláris vagy konzervatív államfőnek se jutott korábban eszébe, de hogy most az utóbbi 10 évben egy jó pár templom nyílt meg újra Törökországban.
És ezt hogy kommunikálja az államvezetés, amely egyébként a reiszlamizációval mozgósít, és hát egy kemény vonalas muszlim, iszlamista politikát képvisel, hogy mi vagyunk mi a keresztények szövetségesei, barátai, hogy ez történelmi bocsánatkérés, vagy kárrendezés?
Erdoğan szereti azt a képet is mutatni, hogy ezért egy liberálisabb, egy toleráns ember. Nagyon szereti, ugye, mert például a kurd kérdésnél ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ez soha nem úgy van kommunikálva, hogy mi a kurdok ellen vagyunk. Minden török nacionalista azt fogja mondani, hogy én az életemet adnám a kurdért, egy kurdért, mi a PKK terroristái ellen harcolunk. Tehát ugye már ez nagyon lemegy, tehát hogy az Erdoğannak is vannak nagyon például kurd barát kifejezései, tehát ez a mentalitás, hogy mi nem a kurd nép ellen vagyunk, hanem az őket elnyomó terroristák ellen, és hogy alapvetően ez nagyon jól belefér, hogy templomokat újítanak fel. És egyébként például, hogy kormánypárti média azért ezt felszokta hozni, amikor például van egy támadás Európában egy mecset ellen, akkor azért felhozza, hogy oké, rendben, mi most építettünk fel ennyi millió euróért egy templomot, és közben Európában meg mecsetekre támadnak.
Tehát nem kapunk érte cserébe semmit. Ma reggel olvastam a török sajtót, hogy hogyan harangozzák be Erdoğan budapesti rádió látogatását, és valami olyasmit mondott, hogy Magyarország Törökország egyik legjobb barátja, ha jól idézem, és nem felejtjük el, hogy kik a terroristák. Ez egy olyan kétfenekű dob üzenet, vagy nem tudom, egy kicsit olyan nehéz számomra értelmezni, hogy ez egy bekezdésbe hogy kerül össze, de gondolom arra utal, hogy Magyarország kvázi támogatta a szíriai bevonulást, az észak-szír bevonulást. A 24.hu-n megjelent cikketben azért érzékelteted, hogy ez a támogatás nem egyértelmű.
Ugyebár amióta ők bevonultak, nagyon erősen megy ez a retorika, amit korábban említettem, hogy itt egy terrorellenes háborúról van szó, hogy itt egyértelműen ők a terroristák ellen harcolnak. Nagyon komolyan azt sugallja, hogy aki vele szembe megy, és aki azt mondja, hogy ez egy hiba, ez a bevonulás, az, azzal a terrorizmus támogatja. Tehát alapvetően itt erre van kiegyezve minden, hogy, hogy ő az, aki harcol a terrorizmussal. És akik most a kurdokat itt támogatni akarják, azok valamiben a terrorizmus támogatják. Tehát ő erre, gondolom én, hogy erre akart utalni, hogy lehet vele szembe menni, lehet neki nemet mondani, de a másik oldal az az ő szemében ugye terroristának számít. Hasonló egyébként ugye Donald Trump-al is erről volt, miután Donald Trump kiírt, hogy most nagyon sok embernek az élete meg lesz mentve azzal, ugye volt egy ilyen csiki-csuki, hogy leálltak a harcok 125 órára, valahogy így, és erre a Donald Trump ugye kiírta a Twitter, hogy most nagyon sok embernek az élete meg lesz ment, ugye ez alatt a 125 óra alatt kellett kivonuljon a népvédelmi egységek ebből a biztonsági zónából. Válaszolta az Erdogan, hogy és még több ember élete meg lesz mentve, amikor majd Törökország leszámol a nemzetközi terrorizmust. Nagyon tolják ezt a retorikát, hogy most itt kizárólagosan egy terrorizmus elleni háborúról van szó.
És miről van szó ehelyett, vagy emögött? Mi van a szavak mögött?
Őszinte leszek, csak egyetlen egy valamit akarok itt elmondani, hogy ezt pont egy pár napja olvastam Diyarbakirtól nem messze, talán van vagy Must tartományban. Kis temetőbe kimentek a katonák, és végül is lefeszítették a sírkövet, mert azon egy kurd nyelvi felirat. Ez törvénybe ütközik, hogy valakinek a sírjára kurdul írjanak fel valamit. Ez volt ez a emlékezni fogunk rád, egy nagyon egyszerű szöveg, nem is valami propaganda dolog, de ezt le kellett feszíteni, és tehát hogy az alapvetően nehéz elhinni, hogy a török hadsereg kizárólagosan terrorizmus ellen harcolna, amikor Törökországban ez megtörténhet gond nélkül, hogy katonák csak azért lefeszítsenek egy fejfát, mert azon kurd nyelvű szöveg van.
Emlékeztetném az erdélyi magyar hallgatókat, akik azért a kisebbségi elnyomásról elég sokat tudnak, meg a nyelvi jogfosztásról, hogy a törökországi kurdoknak nem a kurd az anyanyelvük, mert Törökországban nagyon hosszú ideig be volt tiltva a kurd nyelv használata minden szinten, otthon is. Ez a 90-es évek óta lehet újra valamilyen mértékben használni a kurdot, de nem tudnak kurdul, és borzasztó nagy cirkuszok szoktak lenni abból, hogyha valaki megszólal kurd nyelven. Szóval te mégiscsak azt gondolod, hogy az etnikai tisztogatás valódi ok.
Most alapvetően az egyik probléma itt az, hogy ugye akiket ők ott felfegyvereztek, milíciákat, ugye már a szíriai ellenzék, ami ugye korábban ez Szír Szabad Hadsereg néven futott, most már Szír Nemzeti Hadsereg, ennek a milíciáit fegyverezték fel. Az egyik probléma az, hogy ebben például ott van az Ahrar al-Sham nevű milícia, de ők 2016-17 környékén az Al-Qaidának a szíriai alszervezetével, az Al-Nusra-val voltak szövetségben. Felfegyverezni egy olyan milíciát, ami pár éve még az Al-Qaidával vetve, azért, hogy most ez majd a terrorizmus ellen harcoljon, azért az eléggé problémás szerintem.
Térjünk egy kicsit vissza így a beszélgetés végén a magyar-török kapcsolatokban, hogy ebben mi az üzlet? Én több elméletet is olvastam, ugye a múlt héten volt Vladimir Putyin Magyarországon, most érkezik Erdogan elnök, és hát nagy kérdés, hogy mi lesz Pakssal. Megjegyzem, hogy Oroszország nem csak Magyarországon épít atomerőművet, hanem atomerőműveket épít Törökországban, méghozzá a mediterrán térségben az európai határhoz közel. Kérdés, hogy mi lesz a gázszerződéssel és az úgynevezett török áramlat használatával, vagy ahhoz való csatlakozással. Kérdés, hogy hogyan alakulnak a magyar-török üzleti kapcsolatok, sikerül-e ezt valóban felpörgetni, Szó volt arról, hogy születik egy fegyvervásárlási együttműködés, egy üzlet Törökország és Magyarország között. Magyarország Törökországtól vett, illetve venne fegyvereket. Sőt, arról is olvastam, hogy Észak-Szíriában, ahova bevonult a török hadsereg, ott nem csak a kurd lakosság helyzete a kérdés, hanem nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz az ott található olajlelőhelyekkel, és hogy ki kapott például lehetőséget arra, hogy részt vegyen az újjáépítésben, az üzleti szféra újrakezdésében, hogy mi lesz például az ott korábban 2012 előtt jelenlévő MOL-lal. Na most én felsoroltam egy csomó mindent, mondd el, hogy mi az, ami reálisan magyar érdek lehet ebben a török-magyar kapcsolatban.
Hát Erdoğannak az biztosan jól jön, hogy van egy olyan EU tagállam, amelyik alkalomattán akár megvétózhat olyan közös EU pontokat, ami Törökország számára kényelmetlen. Tehát Magyarországtól kitelik, tehát a mostani magyar kormánytól kitelik, hogy például megvétózza, ha esetleg az unió szankciókat akar Törökországgal szembe kihelyezni. Ez egy nagy előrelés, hogy ugyebár jól jön az, ha van egy ilyen szövetséges az unióban. Más uniósa nem igazán fogékony arra, hogy az Erdoğan kormánnyal szövetkezzen. Az, hogy mi lesz Észak-Szíriában, Rozsavában, az jó kérdés. Most ugyebár ott a nagy probléma az, hogy 2 millió Törökországban élő szíriai menekültet akarnak betelepíteni, akik etnikailag többnyire arabok, egy olyan területre akarják őket betelepíteni, ami viszont 80%-ban kurd etnikumú. Tehát, hogy ez alapvetően, tehát mint ugye 80-as években, 70-es években Romániában is lement, hogy telepítsünk Dobrudzsából, Jászból, egyéb környékekről románokat például Nagyváradra, meg Nagybányára. Tehát, hogy az a konfliktus, tehát ez nem fogja megoldani a konfliktust, abból majd csak idővel lesz egy újabb konflikt. A másik pedig egyébként egy nagyon érdekes, hát aki ismeri, pár éve, ugyebár előjött egy török oligarchának a neve a magyar sajtóban, Adnan Polat, Tibor István üzletelt vele elég sokat, még mindig elég aktív a magyar közbeszerzések terén, és hogy most derült ki, hogy Tayyip Erdoğan egyébként vele akarja felépítetni ezeket a menekültvárosokat Szíriába, ahol majd 2 millió menekültet ők le akarnak telepíteni. Ez például egy magyar szállap egyébként, hogy egy olyan oligarchával akarja ezeket megépítetni, akivel egyébként Tibor István is üzletel. Tehát lehet egyébként, hogy a végére, ugye sőt Erdoğannak az a terve, hogy az egész projekthez ő majd az ENSZ-től kér pénzt, és akkor majd ő kiválasztja a megfelelő kivitelezőket, és azokkal megépíteni, lehet, hogy a végére Szíriában a közvilágítást ezt a Tibor cégei fogják megcsinálni. Lehet várni tőlük ilyesmit is.
Elmosolyodtam egy picit magamban, mert hogy épp az észak-szír közvilágítás nem az a kérdés, ami úgy elfelőtt lenne az emberben, mint stratégiailag fontos beruházás. De hát nincs amin mosolyogni, mert egy súlyos háborús övezet, súlyos emberi veszteségekkel. Kérdés, hogy mit lehet ebből enyhíteni, és akarnak enyhíteni az európai politikusok. A tény az, hogy ma Tayyip Erdoğan elnök Budapesten tárgyal Orbán Viktorral, és ennek a tárgyalásnak a hátterét Bilai Gábor János világította meg, akinek egy nagyon érdekes cikke olvasható a 24.hu-n. Olvassák el, Gábor, téged pedig várunk vissza hullámhosszainkra, hogy ebbe a térségbe továbbra is bevezess. Köszönöm szépen!
Köszönöm.